salőb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna nem fogad el olyan békemegállapodást, amelyet a bevonása nélkül köt bármelyik hatalom, jelentette ki az ukrán elnök a müncheni biztonságpolitikai konferencián, írja az Infostart. Volodymyr Zelenszky ugyanakkor egyértelművé tette, az a célja, hogy 2025-ben béke legyen. Arra kérte az európai országokat, hogy képviseljenek összehangolt és egységes külpolitikát a háború befejezése érdekében. Az ukrán elnök megfogalmazása szerint veszélyes lenne, ha Donald Trump amerikai elnök előbb találkozna Vladimir Putyin orosz elnökkel, mint vele. Arról is szólt, hogy nem felel meg Kijevnek az amerikaiak ásványkincsekről szóló megállapodás tervezete. Újabb túszokat engedett szabadon a Hamász. Ezúttal három férfi, köztük egy orosz és egy izraeli-amerikai kettős állampolgár térhet haza családjához. A foglyokat a 2023. októberi terrortámadás idején hurcolták el az iszlamisták. Értük cserébe a zsidó állam 369 palesztin terroristát enged ki a börtönökből. A közmédia csatornái számos tartalmas és inspiráló műsorral készültek a házasság hetének alkalmából. Megható történetek, hiteles szakértői beszélgetések és tanúságos riportok segítették a hallgatókat és nézőket abban, hogy elgondolkodjanak a házasság értékein és kihívásain. A Kossuth Rádió egy különleges közönségszavazás során arra kérte hallgatóit, hogy nevezzék meg azt az egyetlen szót, amely szerintük leginkább kifejezi egy jó házasság lényegét. A beérkezett vélemények alapján az őszinteség kapta a legtöbb szavazatot, ezzel is bizonyítva, hogy a tiszta és nyílt kommunikáció a párkapcsolatok alapja. Folytatódik Ferenc pápa kezelése légúti fertőzés miatt, és az egyházfő mindaddig kórházban marad, amíg szükséges, közölte szombaton Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A 88 éves egyházfőt pénteken szállították be a római Gemelli klinikára, miután több mint egy hete küzd hörkhuruttal. A Gemelli a legnagyobb kórház Rómában, ahol külön részleg áll rendelkezésre a pápa kezelésére. 2023-ban ott hajtottak végre sérvműtétet a pápán, és II. János Pál pápát is ott látták el többször is hosszú pápasága idején. Az azóta szenté avatott egykori egyházfőnek a kórház előtt emelt szobránál szombaton többen összegyűltek, hogy Ferenc pápáért imádkozzanak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat rendkívüli küldöttgyűlése Szabadhegyi Pétert választotta a szervezet elnökének. Az elnöki tisztség a Szeretetszolgálat alapító elnöke Kozma Imre atya tavaly októberben bekövetkezett halála óta betöltetlen volt. Szabadhegyi Péter Magyarország korábbi londoni nagykövete, üzletember, ezt megelőzően a szuverén máltai lovagrendben töltött be különböző tisztségeket. Az izraeli elnök február 18-án állami látogatásra érkezik Magyarországra, írja az Infostart. Sólyog Tamás államfő egy éve, március 28-án folytatott telefonbeszélgetésük során hívta meg hivatalos látogatásra Budapestre. Yitzhak Herzog izraeli államelnök látogatására jövő kedden kerül sor. Híreink végén az időjárásról. Az ország legnagyobb részén kiderül az ég, főként nyugaton maradhatnak felhősebb tájak, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél legfeljebb a keleti harmadában élénkülhet meg, egyébként gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 11 és mínusz 5 fok között alakul, de a szélvédett derült fagyzugos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, még a tartósan felhős nyugati délnyugati tájakon pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az adás szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. Most következő műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetést Huszár Lőrinc, ciszterci szerzetes atyával.
Mindezekből azt hiszem, amit elmondtam, kiderül az, hogy a középkorban még nem azt a tevékenységet folytatták a ciszterci közösségek, mint napjainkban, vagy később, a új kortól kezdve. Az 1100-as, 1200-as években a rendünkben van egy óriási robbanás a monostorok számát és a szerzetesek létszámát tekintve. Nyugat-Európában több száz fős monostorok jönnek létre, egészen Kelet-Európáig, a Baltikumig, a Kelet-Európában történelmi Magyarország területén az Erdély Kerc apátság volt a legkeletibb apátság. Magyarországon 18 férfi monostor van a középkorban, és 4 női monostor. Szent Bernátnak az egyik leány testvére az apáca lesz, és az ő nevéhez is fűződik a ciszterci női szerzetességnek a létrejötte. A mi szerzetes rendünk kicsit különleges ebből a szempontból, ugyanis nálunk nem úgy van, hogy van az első rend, a férfiak, van a másodrend, a nők, van a harmadrend, a világiak, hanem minden, tehát a szerzetes nők is, az apácák is a ciszterci rendnek a tagjai. Mert jelenleg a ciszterci rend az kongregációkból, monostor szövetségekből áll. A magyar, az zirci kongregációhoz tartozik a zirci apátság. A zircből 1950, illetve 56 után Amerikában otthonra lelt szerzetesek alapították meg a dallasi apátságot, amely most már egy amerikai apátság. 4 vannak még magyarok ott, akik már meglehetősen idősek, amerikaiak léptek be, de mivel Zilcből alapították, ők is a zilci kongregációnak a tagjai, illetve egy női monostor is tartozik az Ilci kongregációhoz, a kismarosi ciszterci apátság. Hazánk területén két női apátság is van, Érden, illetve Kismaroson. Jelenleg a rendünk az egész világon elterjedt, és ahogy utaltam rá, ahány monostor végeredményben annyi életforma, tehát Észak-Amerikától Dél-Amerikán keresztül Nyugat-Európán át egészen Vietnámig. A vietnámi ciszterci közösségek létszámban igen jelentősek. Jelenleg a férfi ciszterci szerzetesek felét azt a vietnámiak adják, tehát egyre inkább vietnámivá válik nemzetközi viszonylatban a mi rendi közösségünk. És voltak éppen ahány apátság, említettem, annyi életforma. Tehát vannak főként itt Közép-Európában, Ausztriában is, Magyarország területén az írci apátság, hogy iskolát tartunk fönn, lelkipásztorkodunk, de vannak egészen szemlélődő közösségek, amelyek semmi külső tevékenységet nem folytatnak. A ciszterci rendből vált ki a trapista rend, ugye sajtról ismert, ez a, ők is ciszterciek. A 17. században Franciaországban a ciszterci monostorok szerzetességen belül vita bontakozik ki egy nagyon prózai dolgon, hogy fogyaszthatnak-e a szerzetesek húst, vagy sem. Ugyanis Szent Benedek regulája tiltja a négylábú állatok húsának a fogyasztását, illetve egészen betegeknek megengedi, és egyébként ez együtt járt egy szerzetesi megújulással is. Franciaországban a 17. században a katolicizmus újjászületik, és talán ebbe a reformba is illeszthető, ebbe a reform folyamatba a trapista rendnek a létre jötte. A trapisták, ugye La Trappe apátságról kapja ez a mozgalom a nevét, arra törekednek, hogy Szent Benedek reguláját szó szerint tartsuk meg, ahogy azt a alapító atyáink is gondolták, és a 17. században létrejön ez az eredeti szigorúságra törekvő a trapista kongregáció, és majd csak nagyon későn, az 1890-es években válik ketté ez a ciszterci rend, és létrejön a ciszterci rend, ahová mi is tartozunk, és létrejön a szigorú fegyelmű ciszterci rend, a trapista rend. Tehát két ciszterci rend van voltak éppen most a világon. És a trapisták sem olyan életformát folytatnak már, mint korábban, mint mondjuk a 18. vagy 19. században. Alapvetően szemlélődő monostorok ezek, de például Írországban van már olyan trapista apátság, amely iskolát tart fönn. Tehát teljesen hasonló az életmódjuk ahhoz az életmódhoz, amelyet mi folytatunk.
A jelenükben itt Magyarországon körülbelül hanyan vannak?
1950-ben, amikor szétszórattak bennünket, akkor megtiltották a szerzetes rendek működését, illetve négy rendnek a tevékenységét igen korlátozott körülmények között engedélyezték, akkor olyan 230 tagja volt az Ilci apátságnak, most több tized annyian sem vagyunk.
Noviciusok, noviciák vannak közöttük?
A kismarosi közösségben ott mindig akadnak jelentkezők, az érdi közösségünkben is. Ahhoz, hogy valaki szerzetessé váljon, az azért ez egy hosszú folyamat. Kezdődik azzal, hogy az illető érdeklődik a rendi közösség, a szerzetes élet iránt, fölveszi velünk a kapcsolatot, többször is járnak, megfordultak nálunk fiatalok, akik nem feltétlenül azzal a szándékkal, hogy ők belülük szerzetes lesz, de Szent Benedek regulája azt fogalmazza meg, hogy egy monostorban sohasem hiányoznak a vendégek, tehát vendégként részt vesznek a mi életünkbe, mert nem feltétlenül szerzetesek szeretnének lenni, csak van lehetőség arra, hogy néhány napig együtt éljenek a szerzetesekkel. Ezt más nyugati ciszterci monostorokban igencsak gyakorolják.
Ez olyan, mint egy hivatástisztázó lelki gyakorlat gyakorlatilag.
Mondhatjuk annak is, de sokkal inkább egyfajta együttélés a néhány napra szerzetesekkel. A noviciátus akkor kezdődik el, amikor beöltözik szerzetes ruhába az illető. Nekünk fehér-fekete ruhánk van, a novícius az fehér ruhába öltözik be, a noviciusi ruha az fehér öltözet, ez jelzi egyfajta újjászületést, vagy utalása a kerességben kapott fehér ruhára. Noviciátus az egy évig tart, utána kezdődnek a növendék évek, amikor hát meg kell szerezni a teológiai képzettséget, esetleg más jellegű képzettséget is érdemes, mi tanítással is, iskola fenntartással is foglalkozunk, tehát jó, hogyha az illetőben van affinitás e felé, de aki nem akar tanár lenni, annak is helye lehet közöttünk. A növendékéveket zárja az örök fogadalom, mindenkéles örök fogadalom.
Köztes fogadalmak is vannak önöknél?
Igen, vannak időleges fogadalmak is, hogy egy évre, két évre, három évre leteszi az illető a fogadalmát, egy ideiglenes fogadalom, még nem végleges elköteleződés a rendi közösségben. A növendékéveket lezárja a ünnepélyes örök fogadalom, és ezt követi, ha az illető pap akar lenni, akkor a diákónussá, illetve a pappá szentelés. De van olyan szerzetes társunk is, aki nincs pappá szentelve, csak örökfogadalmas rendtag.
Mi a különbség az örökfogadalmas rendtag és a pappá szentelt rendtag között?
Én elsősorban szerzetesnek tartom magam, ne döbbenjenek meg a rádió hallgatók, a papságom, ha szabad így fogalmaznom, az olyan habatortán, tehát elsődlegesen szerzetesnek tartom magam, de a szerzetességhez az én elképzelésemben meg általában a mi sajátos zirci, ciszterci, magyarországi elképzelésünkben a szerzetességhez bizonyos mértékben hozzátartozik a papság is. A szerzetesség egyébként a kezdetén az nem egy papi mozgalom volt, az egy laikus mozgalom volt. Az első századokban, sőt az első évezredben a szerzetesek többsége az nem is pap volt. Bár egy-egy monostorban élt néhány pap, aki szolgálta papi szolgálatával a monostor lelki életét, liturgiáját, de az első évezredben a szerzetes közösségek, a szerzetesi monostorok, azokat nem papok alkották. Mert a szerzetesség az egy laikus mozgalom, az egy világiak által elindított, kezdeményezett mozgalom.
De az örökfogadalommal önök megfogadják a szegénységet, engedelmességet és tisztaságot?
Igen, szerzetes hármas fogadalmat tesz a szegénységre, vagyis lemond a anyagi javakról, illetve azok az anyagi javak, amelyeket ezután szerez, az a közösséget illeti meg, tisztaság, a szerzetes élet az kizárja házasságot, de a tisztaság az ennél többet jelent természetesen, ez ebben benne van a testi, lelki tisztaságra való törekvés, illetve az engedelmességet, az előjárónak való engedelmességet, szentben ennek úgy fogalmaz, hogy előjárónak, az apátnak nyújtott engedelmesség, az voltaképpen Krisztusnak nyújtott engedelmesség, de mi nem ezt a fogadalmat tesszük le, mi fogadalmat teszünk az álhatatosságra, vagyis kitartunk ebben a közösségben, kitartunk annak az apátságnak a közösségében, Isten segítségével történik természetesen az a kitartásunk, ahová csatlakoztunk, ahová a fogadalmunk szól, fogadalmat teszünk arra, hogy természetesen engedelmeskedünk az előjárónak, az apátnak, a monasztikus, a Szent Benedek regulája alapján álló szerzetes közösségekben általában az előjáró elnevezés az apát, ami az atya szóból származik, és mi nem szegénységre, nem tisztaságra tesszük a fogadalmunkat, hanem arra, hogy a szerzetesi erkölcseimet állandóan javítani fogom. Latinul ez így hangzik, hogy conversio morum meorum. Tehát a szerzetesi erkölcseim, pontosabban az erkölcseim, a erényeimet állandóan Isten felé fordítom. Ez a kifejezés jelzi azt, hogy a szerzetesség igenis küzdelemmel jár. De hát melyik élet vagy melyik hivatás nem jár küzdelemmel? A házas hivatás is küzdelemmel jár. Meg kell küzdeni azért, hogy megmaradjon a házasság, megmaradjon a szeretet, szerelem a házas felek között, a problémákat, fölmerülő nehézségeket együtt tudják megküzdeni. Hát egy szerzetes életében is természetesen vannak ilyen küzdelmek, majd csak a mennyországban nem lesznek küzdelmek. A korai szerzetes irodalom, az első évezredbeli, nagyon is hangsúlyozza a szerzetesnek a küzdelmes életét. Ugye úgy mutatja be a szerzetest, sok ilyen szerzetes atya, szerzetes író az első évszázadokban, mint aki katona. A szerzetes, akinek küzdenie kell, akinek harcolnia kell, akinek hát természetesen Isten segítségével kell ezt a harcot folytatnia. De Pál apostol is ír erről a harcról, Krisztus Urunk is kísértés szenvedett, neki is harcolnia kellett. Tehát a fogadalmunk megfogalmazása kifejezi, hogy törekszek állandóan az életemet Isten felé fordítani. Erre teszünk fogadalmat, tehát a stabilitásra, az állhatatosságra, az engedelmességre, és az erkölcseim, szokásaim, az egész lényem, életem Isten felé való fordítására.
És ezeket az értékeket adják tovább az önöknél tanuló fiataloknak, mondjuk lelki gyakorlatok formájában?
És nagyon kevesen vagyunk, sajnos nem tudunk úgy jelen lenni, vagy nagyon korlátozott módon az iskolákban. Így is, úgy is igyekszünk ezt tovább adni, illetve mit tud üzenni, mit tud továbbadni egy ciszterci monostor korunk emberének, föltehetjük ezt a kérdést. A ciszterci monostorok igyekeznek valahogy úgy szigetként létezni ebben a nagyon is változó, emlegetjük rohanó világban. A ciszterciek mindig úgy ragaszkodnak azokhoz a helyekhez, ahol elkezdték valamikor évszázadokkal később az életet. Zircnek az életét is megszakította a tatárjárás, megszakította a törökdúlás, megszakította 1950-ben a szerzetes közösségeknek a szétszóratása, mindig újra tudta kezdeni az életét. Talán ezzel is üzenünk a világnak azzal, hogy úgy ragaszkodnunk kell Istenhez természetesen elsősorban, Istenben, mint sziklába kell belekapaszkodnunk. A ciszterci monostor egy életrend napirend szerint él. Itt a budai plébániánkon is napirend szerint élünk, amelyet tagol a közösen végzett zsolozsma, az étkezések is közösek, több ilyen közös programunk is van. Hát a szerzetes atyáink valamikor évszázadokkal ezelőtt még kora hajnalban keltek, mi azért nem kelünk a kora hajnalban, Zircen 6 órakor kezdjük a zsolozsmát, itt hát egészen későn, 8 óra után, mert templomban szent mise van, és utána tudunk találkozni, közösen imádkozni, közösen veszünk részt az étkezésen, talán ezzel a közös élet Istennel, ezzel a közösséggel is igyekszünk üzenni a világnak, hogy az Istent közösen kell keresni. Az utak bár egyéniek, mindenkinek meg kell harcolni, meg kell küzdenie az útját, de egymást tudjuk támogatni ezen az úton, egymást tudjuk erősíteni, közösen is tudunk járni ezen az úton. A hitünk az út voltak éppen. Olyan út, amelyen Jézus Krisztus magát kell követnünk. A korai szerzetes írók azt mondják a szerzetes életre, hogy apostoli élet, nem apostolkodó élet, hanem olyan értelemben apostoli élet, hogy Jézus Krisztus nyomába eredünk, Jézus Krisztust igyekszünk követni. Jézus Krisztus az, aki hív, vonz bennünket, és elindulunk azon az úton, amely Jézus útja volt. Jézus útja volt az engedelmesség útja, Jézus útja volt a szolgálat útja, Jézus szolgálta az embereket, mi is igyekszünk iskolában, plébániáinkon szolgálni az embereket, a közös imáinkkal, a közös zsolozsma végzéssel az egész világ üdvösségét igyekezzük szolgálni és megszentelni ezt a világot, és Jézus Krisztus élete áldozatos élet volt. Meg kell mondanom, hogy azért egy szerzetes élet nem annyira áldozatos élet, olyan értelemben áldozatos, hogy hát alkalmazkodni kell a társakhoz, alkalmazkodni kell a közösség igényeihez, alkalmazkodni kell voltak éppen ahhoz, hogy egy picit úgy az egyéni elképzelést alá kell rendelni a közösség érdekének, de az egyéni utat, az egyéni kiteljesedést is meg lehet találni egy szerzetes közösségben.
És mennyire elérhetőek, és milyen módokon a világi hívők számára?
Ahogyan mondtam, jelen vagyunk az iskoláinkban, jelen vagyunk a plébániáinkon, természetesen jelen vagyunk az interneten, a világhálón is, beütik, hogy Zirci apátsága a keresőbe, és akkor két honlap is ki fog jönni. Az egyik maga a Zirci közösségnek, a szerzetes közösségnek a honlapja. Onnit elérhetőek az általunk fönntartott intézmények, iskolák, minden, ami ciszterci, illetve a Zirci monostornak a honlapja is, mint látogatóközpontnak, mint turisztikai látványosságnak is, de nem látványosság igyekszünk elsősorban lenni, hanem a létünkkel, a monostor a létezésével is már igyekszik egy felkiáltó jel lenni. Általában ezek a ciszterci monostorok igyekeznek szépek lenni. Ugye Isten szép. Ami az Istenhez tartozik, annak is szépnek kell lenni ebben a világban. A Zirci apátságot nagyon sokan fölkeresik, de természetesen elsősorban, mint építészeti, turisztikai látványossággal találkoznak, bár igyekszünk a látogatóközpont révén arra törekedni, van ott egy kiállítás, illetve sajnos kevesen vagyunk, de korábban néhány évvel ezelőtt szerzetesek is vezették a templomi látogatókat, bemutatták a templomot, és közben találkozhattak az emberek szerzetessel, és valahogy találkozhattak a ciszterci lelkülettel, lelkiséggel is. Erre is törekszünk. Zirc ugyan nem zarándok hely, de sok ilyen csoport fölkeresi, akik nem csak vitézeti látványosságot keresnek ott, hanem egy helyet, ahol az ember Istennel találkozhat. És törekszünk arra is, hogy általában jellemző a ciszterci monostorokra, hogy nyitottak, vendéglátóak lenni. Itt Magyarországon is az érdi nővéreink, a kismarosi nővéreink is fogadnak csoportokat, ott el lehet tölteni időt egyénileg is, akik elcsendesedésre vágynak. Zircen is szeretnénk ezt úgy kibontakoztatni. Csoportokat tudunk fogadni, egy szálláshely került felújításra, kicsit komfortosabbá tételre. Az IECI honlapon, ott vannak az IECI apátság honlapján az ezzel kapcsolatos elérhetőségek, illetve nem csupán vendégül látni szeretnénk az embereket, hanem együtt élik a látogatók, az érdeklődők a szerzetesi életet voltak éppen a szerzetesekkel.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy meghallgathattam, hogy beszélgethettünk a rendről, illetve az ön életébe is egy kis betekintést nyerhettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Hát én is köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam, talán úgy tanúságot is tehettem a szerzetességről, szerzetesi mi voltamról. Hát kérem a kedves hallgatókat, hogy hát imádkozzanak azért, hogy a szerzetes közösségeinkbe merjenek jönni hivatások. Talán sokakat úgy megérint ez a gondolat. Nem kevesen vannak, akik fiatal emberek úgy gondolják, hogy azért pap is lehetnék, vagy szerzetes is lehetnék, de sok minden eltéríti őket ettől, hogy legyenek bátrak, és merjék vállalni a döntést. Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt fél órában Huszár Lőrinc ciszterci szerzetes atyával beszélgettem. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kojsze Péter. Mai adásunkban Dérer Zsolt párkapcsolati könyve lesz a témánk, a református lelkipásztor 21 fejezetben írja le az életen át tartó boldog házasság receptjét.
Én tudom azt, hogy a bibliai értékek, a bibliai tanítások, azok nagyon jól működnek. A gyermeknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban, mindenben. És igyekeztem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amik ott vannak több ezer éve a Bibliában, és az emberek egyszerűen elfeledkeztek róla. Érdemes visszatérni ezekhez az alapokhoz, és érdemes megélni úgy a házasságot, ahogy évezredeken keresztül nagyon jól működött, és nem kísérletezni nyitott házassággal, meg más egyéb dolgokkal, mert ezek zsákutcák.
Utána a házasság hetet 2019-es nagyköveteivel, dr. Gorove Lászlóval és feleségével, Krisztinával beszélgetünk. Fiatalon elhatározták, hogy övék lesz a világ legboldogabb házassága. Aztán nem minden úgy alakult, ahogy elképzelték.
Nem csak nem jó az embernek egyedül lenni, hanem ugye a példabeszédek könyvében az is ott van, hogy a hármas köteléket nem lehet elszakítani. Tehát itt többről van szó, mint egy kettesben fölvállalt küzdelemre, harcról, hanem szó van arról is, hogy harmadik személyként megjelenik az Isten ebben a kapcsolatban.
És megismerhetnek egy házaspárt, akik között a szerelem nem hirtelen, hanem fokozatosan, szépen lassan lobbant lángra. Kapcsolatukból 5 gyermek született.
Azt gondolom, hogy magunktól a gyarlóságaink, a hibáink, azok fel tudnak erősödni nagyon. És hogyha nincs kapaszkodunk, ha nem tudunk Jézus szeretetébe kapaszkodni, akkor elbukunk.
Tartsanak velünk! Mit akar a férfi, és mire vágyik a nő? Ezekre a kérdésekre szeretne választ adni Dérer Zsolt könyve. A református lelkipásztor házassági tanácsadóként is dolgozik. Úgy érezte, tapasztalatait másokkal is meg kell osztania, hogy segítse a párokat. A kötetben a férfi és a nő kapcsolatát elemzi, mindezt a bibliai tanítások alapján teszi. 21 fejezetben írja le az életen át tartó boldog házasság receptjét. Miért ír erről a témáról egy református lelkész?
Kezdjem ott, hogy amikor kikerültem a teológiáról, időnként megkerestek feleségek, hogy szeretnének velem beszélni. Elmondták a fájdalmaikat, problémáikat, kiöntötték a szívüket, a lelküket. Lényegében úgy kezeltek, mint egy lelkiszemetes ládát, és nagyon hálásak voltak azért, hogy meghallgatja őket egy olyan ember, aki nem neveti ki őket, megérti, együtt érez velük, és biztos, hogy megtartja magának az elhangzott dolgokat, nem fecsegi tovább. A magam részéről úgy gondoltam, hogy ez kevés. Ezért olvastam rengeteget a témában, és végeztem egy képzést is, ami kimondhatóan házassági tanácsadással foglalkozik, és elkezdtem úgy dolgozni a lelkészi állás mellett, mint házassági tanácsadó. A könyvet azért írtam meg, mert azt láttam, hogy a párok javarésze ugyanazokra a zátonyokra fut rá. Nyilván vannak eltérések, nem lehet azt mondani, hogy minden házasság pont úgy megy tönkre, de vannak olyan dolgok, amelyek nagyon gyakran fordulnak elő.
Mi a legnagyobb probléma ma a párok életében, hogy látja?
Nem nagyon tudnak alkalmazkodni. Nagyon sok fiatal úgy nő fel, hogy nem volt egy egészséges családmodell a háta mögött. Elváltak a szülei, vagy nagyon rosszul éltek, nincs egy olyan minta, amit le tudott volna másolni, és amit megvalósíthatna. A média egy roppant torz képet tár a fiatalok elé, olyan dolgokat mutat be, amelyek biztos, hogy nem működnek, biztos, hogy kudarchoz, biztos, hogy szakításhoz, váláshoz fognak vezetni. Ráadásul a férfi és a nő teljesen másképp gondolkodik. A férfi elgondolja, hogy ő mit szeretne, a nő elgondolja, hogy ő mit szeretne, és azt akarja adni a másiknak teljes szeretetből, de a másik nem egészen ugyanarra vágyik. Vannak eltérések, és mivel másak vagyunk, másképp gondolkodunk, nem mindig tudjuk megérteni.
Ezek a szeretetnyelvek.
Például ez is, vagy mondjak a jellegzetességet. Például egy ilyen nő megkérdezi a férjét, hogy nem vagy éhes, nem vagy szomjas, nem vagy fáradt. Akkor ezzel lényegében azt mondja, hogy én éhes vagyok, és szeretném, ha ebédelnénk, vagy vacsoráznánk. Szomjas vagyok, és szívesen elfogyasztanék valamit. Elfogyasztasz-e velem egy üdítőt, egy bort este mondjuk?
Miért nem kommunikálnak a párok egyértelműbben? Ezt is tanulni kell, vagy kellene?
Hát igen, ezt is meg kellene tanulni. Tehát azt figyeltem meg, hogy ha felteszem a kérdést egy nőnek, hogy szerintem mire vágyik a férfi, és felteszem a kérdést egy férjnek, hogy szerintem mire vágyik egy nő, mindegyik elmondja azt, amit ő szeretne kapni, de nem azt, amire a másik nem tagjai vágynak. A nők több dolgot várnak el egy házasságtól, és több dolgot várnak el egy férfitől. Legalább 10-et fel lehetne sorolni. Egy férfinak elég 3 dolog, és ezt a 3-at hadd mondjam el. Egy fiatal egészséges férfi esetében elég a tisztelet, a szeretet és a szex. Nők például egy életen keresztül vágynak a szerelem érzésére. A nőknek nagyon fontos az, hogy érezzék a férfi megbecsülését, odaadását, de érezzék azt is, hogy a férfi nem úgy van, hogy nélküled nem tudok élni, hanem meg tud élni a saját lábán, akár a nő nélkül is. Éreznie kell azt, hogy a férfi elég önálló, stabil, határozott, magabiztos, humoros, céltudatos, jó a család eltartó képessége, és sorolhatnánk, tehát a nők elvárása több, de ez teljesen érthető, mert hát ők azok, akik az életet tovább tudják adni, és egy megszületett gyermekeket, azokat el kell tartani, azoknak nem mindegy, hogy milyen lesz az élete. Egy nő sokkal felelősségteljesebben dönti el azt, hogy kivel tölt el egy életet, mint egy férfi.
Említette a szexualitást, amiről egyébként a könyvében is nagyon nyíltan ír. Tabú ma az egyházban a szexről beszélni?
Az a helyzet, hogy annyira úttörő jelenség ez az egyházban, én nem is tudok arról, hogy más református lelkész írt volna ilyesmiről. És megmondom őszintén, hogy amikor megírtam a könyvnek azt a fejezetét, ami a szexualitásról ír, akkor én nagyon izgultam, hogy most mi legyen ezzel a témával, mert tudom, hogy fontos téma.
Volt még olyan téma, ami dilemmát okozott? Hiszen református lelkészként olyan kérdéseket feszeget, amiről egyébként a mindennapokban is nagyon nehezen beszélgetünk.
Hát rengeteg tabu témát feszegetek a könyvben. Például a női szelíd lelkűség mítosza. A nőknek a hormonháztartása annyira gyorsan változik, a hangulatok állandóan változik, és emiatt a sokkal szeszélyesebbek. És hogyha ezt egy férfi nem tudja, akkor azt fogja hinni, hogy minden nő szelíd, kivéve az övé. De nem. Ezt el kell fogadjuk, hogy a nőkre egy olyan érzelmi teher nehezedik, és olyan sok feladat, amit nagyon nehéz úgy elviselni és elhordozni, hogy mindig mosolyogva, zokszó nélkül, és ezt nem várhatjuk el.
Mennyire van összhangban egymással a teológia és a szakirodalom?
Szerintem maximálisan. Én tudom azt, hogy a bibliai értékek, a bibliai tanítások, azok nagyon jól működnek. A gyermeknevelésben, a házasságban, az emberi kapcsolatokban, mindenben. És igyekeztem azokat a gondolatokat megfogalmazni, amik ott vannak több ezer éve a Bibliában, és az emberek egyszerűen elfeledkeztek róla. Érdemes visszatérni ezekhez az alapokhoz, és érdemes megélni úgy a házasságot, ahogy évezredeken keresztül nagyon jól működött, és nem kísérletezni nyitott házassággal, meg más egyéb dolgokkal, mert ezek zsákutcák.
Vannak tökéletes házasságok?
Jó lenne, ha lenne, de nincs. Az a helyzet, hogy vannak nagyon jó házasságok, de tökéletes házasság nincs. És ez nagyon-nagyon fontos. Az a helyzet, hogy mi emberek nem vagyunk tökéletesek. És innentől kezdve nincs olyan házasság, amiben soha ne lenne súrlódás, néha összekoccanás vagy egy kis veszekedés. Ez belefér. A házasságban az egyik nagy mítosz, és sokan gondolják így, hogy azért van baj a házasságukban, mert nem az igazihoz, nem a számukra elkülönített tökéletes társhoz mentek feleségül, vagy vették el, és ha elválnak, tovább keresnek, és megtalálják az igazit, na akkor olyan szuper lesz a házasság, hogy azt kimondani sem lehet. Nem így van. Nem vagyunk tökéletes emberek, nincs tökéletes férfi, nincs tökéletes nő, ezért nincs tökéletes házasság sem. A Jóisten, amikor megteremtette Ádám számára Évát, akkor nem azt mondta, hogy idehoztam neked az igazit, hanem szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt. És ez a lényeg, hogy legyünk egymáshoz illőek, passzoljunk egymáshoz. A Biblia azt mondja, hogy annak okáért elhagyja az férfi az ő apját és anyját. Ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Az egyetlen emberi kapcsolat, ami egy életen keresztül megmaradhat, az a házasság. Ezért ez az első, ebből indul ki a jövő, a lehetőség, a példaadás, minden. És egy fantasztikus nagy erő az, amikor vannak gondok, de odahaza a feleségemmel, a gyermekeinkkel szeretetben élünk. És mindegy, hogy a külvilágban mi van, irigység, gond, baj, bánat, a világban abnormalitás, annak ellenére odahaza stabilan szeretjük egymást.
Ez egy párkapcsolati kézikönyv, ez azt jelenti, hogy nem csak a házasoknak szól?
Nem csak a házasoknak szól, de egyébként beszélek benne arról, hogy mi a különbség a párkapcsolat meg a házasság között. A párokat igyekszem rávenni arra, hogy vállalják az elköteleződést. Egy nagyon jó útmutatást ad, hogy hogy tudják úgy megélni az életet együtt, hogy boldogok legyenek, hogy szeressék egymást, és hogy jól legyen együtt. 21 fejezet szól arról, hogy mik a boldog házasság összetevői. Megfigyeltem azt, hogy ahol jól működik a házasság, ott miket tesznek meg. Na most nem mind a 21 dolgot, de megtesznek belőle többet, és vannak különbségek párok és párok között, de ezek a dolgok nagyon jól működnek, beváltak.
Rengeteg szakértő, rengeteg könyvet írt már ebben a témában. Mitől tud más lenni ez a könyv? Itt azért mégiscsak egy református lelkész szemüvegén keresztül látja az olvasó ezt a világot.
Mindenképpen megvan benne a hitélet. Az egyik fejezet beszél arról, pontosabban beszélek benne arról, hogy a hit mekkora erőt jelent a házasságban. Az egész könyvben egyébként végighúzódik a hitvallásszerű bizonyságtétel, de nem csak hívő embereknek írtam ezt a könyvet, hanem olyanoknak is, akiknek semmi köze nincs a Bibliához, az egyházhoz. Nem idézek gyakran a Bibliából, hanem úgy mondom el azokat az elveket, hogy mi hívő emberek tudjuk, hogy az onnan van, aki pedig nem hívő ember, van, hogy megmondom, hogy a Bibliában ezen és ezen a helyen ezt olvassuk, van, ahol csak magát az elvet mondom el. Ebben szeretnék segíteni, hogy a házasságot ne csak eltöltsék egymás mellett a férfi és a nő, hanem éljék meg úgy, hogy boldogan, örömmel, igaz szeretetben. Lehet boldog a házasság egy életen keresztül, ide akar elvezetni a könyv.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Folytatjuk műsorunkat, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Dr. Gorove László mentőorvos és felesége Gorove Krisztina tanár 2019-ben a házasság heten nagykövetei voltak. Akkor meséltek arról, hogy fiatalon elhatározták, övék lesz a világ legboldogabb házassága. Aztán nem minden úgy alakult, ahogy elképzelték. Szerintük a boldog házasság titka, hogy a párok időt szánjanak egymásra. László és Kriszta régóta foglalkoznak jegyes párok felkészítésével. Ezúttal nekünk meséltek kapcsolatukról.
Nagyon fiatalon ismerkedtünk meg, és volt időnk fölkészülni a házasságra, és már akkor elhatároztuk, hogy a miénk lesz a világ legboldogabb házassága. És hát ez nyilván csak egy elhatározás volt, amit nem nagyon sikerült megvalósítani. Ha meg is bicsaklik egy házasság, és vannak problémák, akkor is van tovább. Amikor kimásztunk a gödörből, azóta ezen dolgozunk, hogy továbbra is boldogok legyünk.
Azt gondolom, hogy az a kapcsolat, amikben nincsenek problémák, az nem kapcsolat, gondolva egy bármilyen emberi kapcsolatra, és ez egy házasságban is így van, hogy abszolút felhőtlen vagy rózsaszín felhős évtizedekig tartó kapcsolat nincs. Vannak nehézségek, vannak mélypontok, vannak kritikus pontok, de nekünk tapasztalatunk és meggyőződésünk, hogy nem csak hogy túl lehet lendülni ezeken a pontokon, hanem minden ilyen megoldás, minden krízis helyzeten való továbblépés az egyben egy mélyülése is egy kapcsolatnak, és egyben újabb lendületet is ad a kapcsolatnak, sőt gazdagítja azt.
A házasság ezek szerint akkor egy döntés?
Igen, egy döntés. Amellett, hogy szeretnék melletted maradni, szeretnék segíteni neked abban, hogy boldog legyél, és arra kérlek, hogy te is ugyanezt tedd velem.
Nem mehetek el amellett, hogy László egy olyan nyakkendőbe jött, amin fehér bárányok vannak, kivéve egyet, a nyakkendő közepén egy fekete bárány. Miért vette fel ezt a nyakkendőt? Mit szimbolizál ez az egyetlen fekete bárány?
Igazából én világéletemben szerettem a különlegeset, vagy a nem konvencionálisat, és tulajdonképpen mind a ketten egész életünkben igyekeztünk azon, hogy ne a tömeg irányba, vagy a tömeg vonzás erejének engedelmes vagy hagyjuk magunkat elhúzni, hanem tudatos döntéseket hozni, és ezek mellett a tudatos döntések mellett kitartani, és egy kicsit ez a fekete bárány ezt is elképezi.
A másik, hogy ez az én kedvenc nyakkendőm, mert arra is emlékeztet, hogy Jézus a fekete bárány után elment és megkereste, tehát aki elveszik, annak is van reménye, és a nyakkendőnek a közepén van a fekete bárány, tehát a fehér bárányok mind-mind körülveszik, úgyhogy ha lefordítom a mostani szituációra, a házasságban is vannak az embernek barátai, akik segítik, hogy újra be tudjon állni a nyájba.
Hogyan kell jól csinálni a házasságot? Mi a titok?
Hát persze mindenkinek magának kell megtalálni a megoldást. Az egyik az biztosan az, hogy egy házasságban mindig minden változik. Ez különösen a férfiaknak szokott nehéz lenni, mert hiszen megbeszéltük tegnap, hogy holnaptól mindig így csináljuk, hogy erre a feleség válaszol, hogy jó, de az tegnap volt. És ez tényleg így van, hogy akkor lesz boldog egy házasság, ha rugalmas marad, ha mind a két fél kész arra, hogy változtasson. Persze ez nem azt jelenti, hogy semmilyen szabályok nincsenek, hanem azt jelenti, hogy a megoldásokban mindig keressük az új utat.
Csak az tud változtatni, aki változni is tud. A házasságban maga az ember is folyamatosan változik az évek folyamán?
Teljes mértékben azt gondolom, hogy a jó házasságnak az elsődleges lépése az pontosan az önismeret. És hogyha belegondolunk abba, hogy a Szentírásnak ez a mondata, hogy elhagyja apját, anyját, és utána következik az, hogy feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy testé lesznek, ami ugye nyilván fontos mondata az Ószövetségnek, mert többször is idéződik az Új Szövetségben, egyetlen olyan ószövetségi mondat sincs, ami ilyen sokszor előfordulna az Új Szövetségben. Ez az elhagyás, ez azt jelenti, hogy én képes vagyok felnőttként tudatos, önálló döntéseket hozni. Ehhez viszont elengedhetetlen feltétel az önismeret, és ehhez adódik hozzá a házasságnak az ereje és a kegyelme, ami segíti az embert abban, hogy egymást jobban megismerve egymás önismeretét is mélyítsük, fokozzuk, és ezáltal váljunk még inkább képessé arra, hogy egymásnak ajándékozzuk magunkat.
Azzal egészíteném ki, hogy ebben az önismereti folyamatban nagyon fontos a másik elfogadása. Tehát pont ez a lényeg, hogy megismerem magam, és azt is megtapasztalom, hogy jé, hát így is szeret. Így is szeret, hogy álmos vagyok reggel, vagy így is szeret, hogy késtem a, mit tudom én, a reggelivel, vagy... Tehát ez nagyon fontos, hogy szeretjük és elfogadjuk egymást.
Illetőleg azt gondolom, hogy az még nagyon fontos, hogy azt látjuk, egy picit ugye a mai világnak vagy a környezetünk is erre sarkal bennünket, hogy folyton azzal foglalkozzak, hogy a másiknak miben kellene változni abban, hogy a kapcsolatunk jobb legyen, ahelyett, hogy azzal foglalkoznék, hogy nekem miben kell változnom abban, hogy a kapcsolatunk jobb legyen.
Önöknek miben kellett legfőképpen megváltozni ahhoz, hogy jól működjön a házasság?
Nekem leginkább abban kellett megváltoznom, hogy én nagyon feketén-fehéren láttam, most talán mondhatom, sajnos még látom is a világot, úgyhogy szükségem van a Lacira, aki azt mondja, hogy nem fekete-fehér minden, hanem sokkal irgalmasabb a világ, és másképp kell nézni a dolgokat. Én néha észre sem veszem, hogy mennyire kemény, és mennyire egyértelmű vagyok, ami persze néha nagyon jó.
Nekem meg rá kellett jönnöm arra, hogy nem mindig nekem van igazam.
És Krista mellette bólogat bőszen, mert hogy sokszor van ilyen helyzet a házasságban, hogy Lacinak van igaza?
Hát mindig neki van igaza. Tehát igazából az az igazság, hogy valóban megtanulta, hogy nem mindig neki van igaza. Hát ez minimum 10 éves házasságunkba került, míg nem egyszer mondtam neki valamit, hogy ezzel meg ezzel nem értek egyet, és azt gondolom, hogy nem jól csináltuk, és erre azt mondta, hogy igazad van. Na most én itt ebben a beszélgetésben megálltam, és megkérdeztem tőle, jól vagy? Mert hogy föl voltam készülve, hogy most egy hosszú, kemény küzdelem következik, hogy kinek van igaza. Úgyhogy a Laci valóban sokat javult ebben, de hát mi így vagyunk szépek, hogy küzdünk.
A Boldog Házasság ez egy olyan intézmény, ami magától nem jön létre, hanem nekünk is bele kell tenni ebbe valamit, és egy picit dolgozni kell rajta, de hogy ilyen szép magyar szóval éljek, azért a cost benefit az nagyon jó. Tehát igazából nagyon picike ráfordítással és odafigyeléssel mindig gondoljunk arra, hogy fontos a kettesben töltött idő, akkor is, hogyha gyerekek vannak, akkor is, hogyha nehézségek vannak, hogy mindig próbáljuk meg azt a romantikát megőrizni, ami az udvarlás időszakában természetes volt, akkor nagyon-nagyon sok örömet és boldogságot fogunk kapni a kapcsolatunkban. Tehát nem a tanuló pénz a lényeg, hanem az, hogy egy picit dolgozni kell rajta.
Azt gondolom, hogy így kellene csinálni, hogy időt szánni egymásra.
Hogyan találkoztak? Nosztalgiázzunk egy kicsit.
Mi igazából egy ifjúsági közösségbe jártunk egészen fiatalon, 11-néhány éves korunkban, és ott ismerkedtünk meg, ott találtunk egymásra. Amikor udvarolni kezdtem Krisztának, ő 14 éves volt, én 18, ezért aztán 7 évet jártunk az esküvőnk előtt, hogy még úgy nagyjából az egyetem vége fele járjunk mind a ketten. De így ismerkedtünk meg.
És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés találkozás volt, hiszen sok mindent együtt alakítottunk ki már kamaszkorunkban, és az tényleg fontos volt nekünk, hogy dolgozunk a kapcsolatunkon. 2 évbe tellett, míg eldöntöttük, hogy ez egy végleges kapcsolat, akkor a Laci azt mondta, elvesz feleségül, hát én nem nagyon hittem, amíg el nem vett, de valóban így történt, de az biztos, hogy nagyon kerestük, hogy mi az igazság, és mi a boldog házasság titka, hogy az Isten mit vár tőlünk. Az is volt a jelmondat, amit választottunk, hogy eljegyezlek magamnak örökre, hogy megismerd az Urat. Tehát azért házasodtunk össze, hogy ez a célja a házasságunknak, hogy megismerjük az Istent. Úgyhogy így kezdődött. És ez egybeesett azzal, hogy új életet kezdtünk, hiszen akkor költöztünk össze, úgyhogy a házasságunkat már így az Istennel, tényleg személyesen az Istennel alakítottuk ki, és ebbe születtek bele a gyerekeink.
Hát ugye mi körülbelül 25 éve foglalkozunk jegyespárok házasságára való fölkészítésével, különböző csoportos és kevésbé csoportos formákban. Ez egy elég jelentős szám, mert körülbelül 1600 pár fordult meg nálunk a 25 év alatt. Azok, akik vállalják ezt a viszonylag hosszú, komoly és mély fölkészítést, ők tényleg szeretnének komolyan fölkészülni a házasságukra, és komolyan venni azt. Tehát mi ugye elsősorban ezekkel a párokkal találkozunk, de azt látjuk, hogy az a helyzet, amiben mondjuk például mi házasságot kötöttünk, az ma egészen más. Tehát a közösségi média, a mobiltelefon, az internet, az, hogy a munkahelyek döntő többségén elvárás az, hogy valaki 6-ig, 7-ig, este 8-ig bent maradjon a munkahelyén, hogy mindenféle csapattréningek vannak, amik a hétvégéket elveszik. Tehát azt gondolom, hogy ennek a bizonyos minőségi időnek, vagy együtt töltött időnek, vagy ennek a randinak egy életen át a megvalósítása, ez a mai fiataloknak még sokkal nehezebb, mint nekünk volt.
A másik, ami szerintem ide tartozik, hogy ez az embereknek nincsen energiája, ideje, vagy nem szán időt erre. Tehát, hogy, és ez nagy baj, mert igazából megérné, mindenki jobban érezné magát, hogyha ezt a bizonyos rendezvút, amiről mi itt mindig beszélünk, és a leginkább a jegyes felkészítésen, és ez az egy mondat, amit szeretünk átadni, ha ezt megvalósítja. Heti egy este, havi egy hétvége, évi egy hét, 10 évente egy év, ez a szlogen, aztán ebből ki mit tud megvalósít.
Hát illetve azért az 50% mellé oda kell tegyük azt, hogy viszont ebből az 1600 párból az elváltak száma 25 év alatt 5% alatt van. Ami nem azért van, ezt mindig hangsúlyozzuk, mert hozzánk jöttek felkészülésre, hanem azért, mert komolyan vették ezt a felkészülést, és azáltal komolyan veszik azt is, hogy dolgozzanak a kapcsolatukon.
Meg talán azért is, mert látják, hogy van más, akinek sikerül. Tehát borzasztó nehéz, azt is látjuk, hogy beindulnak a folyamatok. Tehát ha valakinek elválik a barátnője, akkor ő is sokkal könnyebben fog elválni. Viszont ha olyan környezetben, olyan társaságban mozog, ahol érdemes házasságban maradni, és látja, hogy a másik is fölállt ebből abból a helyzetből, akkor ő is megpróbálja.
Ha minden férfi azon törni a fejét, hogy hogyan tud örömet szerezni a feleségének, és minden feleség azon törni a fejét, hogy hogyan tud örömet szerezni a férjének, akkor csak boldog házasságok lennének.
Ez ilyen egyszerű.
Ennyi év után mi az, amit még mindig szeretnek a másikban? Tudnának-e mondani egy-egy olyan dolgot? Én azt szeretem a Lászlóban, hogy, és fordítva, én azt szeretem Krisztában, hogy. Állíthatom önöket egy ilyen kihívásra?
Igen, persze. Tehát nyilván persze mindent szeretek benne, hát ez az első mondat, de a második meg az, hogy hát szeretem benne, hogy rám néz, ahogy rám mosolyog, ahogy megölel, és ahogy azt mondja, hogy szeretlek.
Én pedig azt szeretem Krisztában, hogy feltétel nélkül elfogad, és akármilyen helyzetben vagyunk éppen az élethelyzetünkben, mindig azt érzem, hogy ő mellettem van és támogat.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A következő percekben ismerjenek meg egy olyan házaspárt, akik között a szerelem nem hirtelen, hanem fokozatosan, szépen lassan lobbant lángra. Kapcsolatukból 5 gyermek született. Barta Árpád gyógyszerészt és feleségét Katalint hallják. Vállalták, hogy bizonyságot tesznek a hitükről, a kapcsolatukról itt a gyülekezet előtt. És amire rögtön felfigyeltem, amikor Katalin úgy fogalmazott, hogy a házasságban semmi sem magától értetődő, hanem Isten ajándéka. És bizony voltak nagyon komoly élettapasztalatok emögött, hogy felismerték, hogy ez így van.
Igen, ahogy elmondtam, a bizonyságtételben is azt gondolom, hogy az, hogy mi szeretjük egymást, az nem természetes, hogy minden magától jön, utána kapunk gyermekeket, úgy alakul minden, ahogy mi elterveztük, tényleg ajándékezés. Már a házasságkötésünkkor is azt éreztük, hogy nem elég a mi szeretetünk, a mi kettőnk szoros kapcsolata, hanem fontos a hármas kötél, az Istenhez való szoros kapcsolódás és ragaszkodás.
És mi volt az, ami túllendítette önöket ezen a nagyon nehéz időszakon? Ugye mondjuk el a hallgatóknak, hiszen Katalin is elmondta itt a gyülekezetben, hogy a terhesség felénél elveszítették a kisbabájukat. Apaként, férfiként hogyan élte meg ezt a helyzetet, és mi segített túllendülni? Hiszen, ha jól értettem, akkor viszont utána egy gyermekük született.
Amikor meghallottam én is a hírt, akkor emlékszem, hogy végig hazafelé. Én is sírva mentem haza, úgy küzdködtem a gondolatokkal, Istenhez kiáltottam, sötét volt már, tudom, nem voltak sokan az utcán, és ahogy hazaértem, akkor is imádságban kerestem, kértem választ az Úrtól, és az segített még, hogy a szüleimmel is meg tudtam osztani ezt a gondot, ezt a terhet, és rajtunk kívül testvéreimmel is közösen tudtunk imádságban és az Úrhoz fordulni, sőt vannak barátaink, akikkel szintén. Ott volt a reménység is, hogy lesz lehetőség arra, hogy lesznek még gyerekeink. Tehát a reménység az nem fogyott el, maga az orvos is ebben bátorított minket.
Ennyi közösen eltöltött idő után, hogy látják, létezik tökéletes házasság?
Nem létezik, mert tökéletlenek vagyunk. De minden tökéletlenségünk ellenére is azt mondhatom el, hogy boldog házasságban élek. Azt mondhatom el, hogy hálás vagyok érte, és nagyon szeretem őt is. Szerelemmel szeretem még mindig a tökéletlenségeink ellenére is.
És mi a boldog házasság titka?
Azt gondolom, hogy a boldogság az Istentől jön. Ő benne van elrejtve, és Jézus Krisztus által miénk lehet ez. És ezért ez nem lehet független tőle. Egyénileg is ettől függ a boldogságunk, és a közösségben is, tehát egymással való közösségben is ez az, ami igazán minket éltetni tud. És így tudjuk a különböző problémákat, nehézségeket is elhordozni, de egyáltalán szeretetet kapni, ahhoz szükségünk van Istenre, Jézus Krisztusra.
Én is ugyanezt tudom csak elmondani. Azt gondolom, hogy magunktól a gyarlóságaink, a hibáink, azok fel tudnak erősödni nagyon. És hogyha nincs kapaszkodunk, ha nem tudunk Jézus szeretetébe kapaszkodni, akkor elbukunk. És lehet, hogy tényleg naponta lehetne azt mondani, hogy szia, elválok, mert nem tudjuk megoldani a helyzetet. Ez úgy sikerült csak nekünk is eddig, hogy imádságban sokat voltunk együtt, és kértük az Úr szeretetét, a megbocsátást, a békességet, a bölcsességet a továbbiakhoz.
Ezzel református közéleti műsorunk végéhez értünk. Adásunkat bármikor visszahallgathatják az interneten, az europaradio.hu oldalon. Református híreinket mobil applikációnkon keresztül is elolvashatják. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem mai megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!